Boldog új évet!
Új évet!
Jól telt a két ünnep, meg a pihenés, meg ilyenek.
Jó, köszönöm szépen neked.
Jó volt. Hát most így az első hét munkám vagyok túl. Eléggé így mély vízbe bele kellett ugrani, és most meg ilyen utazgatós két hét jön, de elkezdődött az év legalább. Aztán nekünk még van itt egy ilyen bónusz kis szabadság, mert a kínai új év az még január végén lesz csak, és akkor is jön egy ilyen, nem is tudom, három szabad nap összesen, valami ilyesmi. Úgyhogy még rá lehet pihenni egy kicsit. Ja, de jó volt. Tévénézős.
Wow. Igen. És egyébként a ilyen szilveszterkor ott vannak mindenféle tűzijátékok, meg mit tudom én?
Igen, hát mi ugye a legutóbbi bejelentkezés az Penangból volt, és ott töltöttük így az új évet is, és folyamatos tűzijáték, mert szerencsére a gyerekek így az első sok után így tudtak aludni mellette, de ilyen hajnali 3-4-kor még nagyban, mint petárdák, tűzijáték, minden ment. Ja, de jó volt, jó volt. Ugye neked esetleg nagyobb probléma lehet a kutyával, nem, hogyha ilyen petárdázás meg hasonlók vannak, vagy hogy bírja a kutya ezeket?
Ez egy nagyon furcsa kutya, mert ugye nagyon félénk, meg fél az új emberektől, meg igazából majdnem mindentől fél, de ugye ilyen traumatizált módon, tehát hogy egyszerűen inkább csak ez a biztonságos dolgokat, meg akiket ismer, azokkal nagyon jól van, és akkor minden, ami új, ami váratlan, ami nem tudom, bizonytalan, ott nagyon elkezd így, nem tudom, szorongani, meg nem menekül, vagy ilyesmi, csak látszik rajta, hogy azt nem szereti. És pont emiatt így szerencsére nem úgy fél, mint a többi kuty, mint volt ilyen kutyám, aki tényleg elkezdett a petárdás, és akkor tényleg ilyen remegő pánik, nem tudom. Ő inkább az ilyen, meghallja az elsőt, akkor ezen mi az Isten? Tehát, hogy így nem érti. Nyilván fél annyira, mint egy hangos busztól, vagy valami, de amint látja, hogy egyébként én így, nem tudom, ott vagyok, meg ezek így vannak abban az órában, vagy 2-3 órában, vagy napokban akár, akkor valahogy így, nem tudom, így megszokja, és akkor így, nem tudom, így zavarja egy kicsit, de nem pánikol, mert valahogy látja, hogy amúgy meg nem változott meg semmi. Amikor nagyon közel robban valami nagyon hangosan, attól fél. Tehát a szilvesztert egyébként a kávézóba töltöttük egy ilyen szűkebb társasággal, ilyen zárt körű, hát parti, mondjuk így, buli. És ott az Andrássy úton volt, amikor tényleg az út szembe, nem tudom, 10 méterre robbantottak egy petárdát, attól így megijedt. De ez volt
attól te is megijedtél, nem?
ez jó példa, igen, amit az ember megijed. Amúgy ez a szilveszteri buli, ez mindig nekem ez mindig egy ilyen nyűg per trauma per... Tehát nem nyilván az ember így rá tud legyinteni, hogy jó, akkor otthon maradok, aztán nem érdekel semmi, 11-kor lefekszek aludni, és nyilván több ismerősöm ilyen. Ugye van a másik fele, hogy keresek valami, most nem én, hanem az ember, valami bulit, ugye, ahol ott van, nem tudom, 200 ember, valami szórakozó helyen, és akkor szilveszteri buli. Nem tudom, biztos öreg is vagyok már, meg nem tudom, nem szeretek eléggé alkoholt inni, vagy nem tudom, tehát hogy ez nekem ennek nulla vonzereje van, tényleg. Ugye elmegyek...
Ezt hozzákettem, hogy én fiatalnak érzem magam, de szintén abszolút nem érdekel ez a téma.
Én is fiatalnak érzem magam, de lehet, hogy ettől a gondolattól számítok öregnek, így értem.
Ja.
Ugye van a kicsimmel elmegyünk wellnessbe típusú program, ami amúgy egyébként, ha az ember nem tudom, családjával, szerettével, párjával tölti a szilvesztert, az tök jó, csak ugye ez az elmegyünk valahova, ahol ezek a szilveszteri vacsorák, meg játszik valami zenekar, meg műsor, de hidegráz, ehhez meg még nem vagyok elég öreg, azt hiszem. És valószínűleg az én társaságomban, vagy a körömben ezek az ilyen, szóval a legjobb ilyen sweet spot az a szűk körű házi buli, ahol így ismered az embereknek így a felét. Tehát szerintem, és valószínűleg az én, nem tudom, szociális körömben eznek nincs kultúrája, lehet, hogy vannak, ahol van. Az én környezetemben ilyen típusú, ilyen, nem tudom, 10-15 ember valami, nem tudom, házi buliba el van. Úgyhogy megpróbáltuk megkreálni ezt abba, hogy egy pár ismerőst elhívtunk a flóba, ami, ahol nem tudom, volt némi pici kaja, kis pia, és igazából kivittük a nagy tévét a vendégtér közepére, és így leültünk a hátsó fotelekre, és megnéztük a nagy Lebowski Szilveszter előtt, kocsitottunk, és egykor otthon volt mindenki. Egyébként tök jó volt. Tehát, hogy egy nagyon jó ilyen... Tudod, mégis voltál valahol, mégsem ugyanaz történt, mint minden nap, de nem lett az egésznek ilyen túl nagy fenék kerítve, igazából így tök jó volt.
Tehát, ja. Nekünk még annyi volt így maga az ilyen program, hogy a szállodában, ahol voltunk, akkor volt ilyen büfé vacsora, és tényleg mutatok képeket, ilyen nagyon elaborált, mindenféle ilyen külön asztal, ilyen seafood témában, külön asztal, ilyen malájkaják, külön ilyen kint az udvaron ilyen barbecue-n pörgettek dolgokat, vagy minden. Csak az volt az egyetlen baj, hogy így, nem tudom, így mostanság én már nem is tudok sokat enni. Tehát tudod, van ez az alapélmény, hogy akkor ilyen büfé vacsor, és akkor órákon át az ember óvatosan ilyen kisebb adagokba sok mindent meg tud kóstolni, de nem tudom, nekem már nem olyan az emésztésem, mert itt viszont tényleg így a koromra tudok rámutatni, nincs olyan, hogy én leülök, és akkor most egy három tányérnyi dolgot meg tudjak enni, vagy valami, hanem megettem egy ilyen, nem tudom, 4-5 különböző dolgot ráraktam a tányérra, minél kisebb adagot, hogy így többet ki tudjak próbálni. Még egyszer tudtam menni, és akkor ami nagyon ízlett meg, amit még ki akartam próbálni, azt így kipróbáltam, de ennyi. És akkor tudod, így eltett, nem tudom, 45 perc, és akkor én kész vagyok ott a büfé vacsorával, hiába ez egy ilyen, mit tudom, egy 3 órás program, meg free flow, meg mit tudom én. Nem tudtam kihasználni maximálisan, de azért jó kaja volt. Aztán meg utána családdal fölmentünk a szobába, és akkor kis lazítás, chill, akkor elkezdtek ugye petárdázni, meg tűzijátékozni, akkor kiszaladtam az erkélyre, hogy csináljak ilyen tűzijátékos fotót, aztán
ezek én jók
is ledőltem aludni. Ja, pont előtte néztem YouTube-on, hogy ezt hogy érdemes csinálni, így lett közte jó is. Egy bonyolult dolog, mert tehát amikor ilyen automatára van állítva bármilyen szinten az embernek a fényképezőgépe, akkor ez pont az a dolog, ami megzavarja, mert amire akarsz fókuszálni, az csak egy pillanatra jelenik ott, meg mozog, meg repül, másrészt meg a fényviszonyok is így drámaian hirtelen változnak, igen. Úgyhogy nem adja magát így az automata fotózásod, de aztán így kézzel állítottam, is jó volt.
Tök jó.
Jó szórakozás. Szóval így családosan, kisebb lakomával, meg tűzijátékkal ünnepeltük. Viszont arra gondoltam, hogy ha bár ezt inkább így évvégén szokták podcastok csinálni, meg ilyen YouTube adások, de szerintem érdemes így végigbeszélni, hogy az évnek mik voltak az ilyen kiemelkedő, nem tudom, gadgetjei, filmjei, tévésorozatai, így kicsit visszatekintősen. Úgyhogy meg is kértelek házi feladatba, hogy készülj rá, meg én is rákészültem. Szerintem ezen végigmentünk. És ugye ez nagyon jó téma arra, hogy a hallgatók is a Telegram csatornán nyugodtan írják meg, hogy náluk mi volt az olyan kiemelkedőbb experience az évben. Ja. Kezdjük rögtön ugye a fő témánkkal, ugye a gadget téma. Itt különböző skálán gondolkodtunk, azt hiszem, hogy nézem a te választásodat. De ugye nekem...
Részben.
Igen. Nekem több olyan vásárlás volt, ami így örömet okozott. Szóval néha van olyan, hogy egy gadget vásárlás megbánásra zárul, meg a tipikus következő iPhone megvásárlása, ami körülbelül, nem tudom, 2 hétig izgalmas dolog, és aztán így belefásul a mindennapokba. Most volt jó pár olyan gadget, ami hosszú távon ugye ilyen örömérzést okozott, meg izgalmat, meg mindenféle jó dolgot, és ilyen runner-up kategóriában nem nyerte meg a díjat, de nagyon örültem neki, tudok párat mondani. Az egyik a Instax ilyen kis mini printer, nem tudom, láttad ezt a Minilink készüléket. Ez olyan méretű kb., mint egy csomagkártya, és telefonon nagyon-nagyon béna appról lehet ráküldeni a telefonos képeket, tehát leváltja azt, hogy az embernek külön kell ilyen hogyha ki akarsz nyomtatni ilyen kis polaroid-szerű fotókat, ilyen Instax fotók, akkor nem kell külön fényképezőgépet használni hozzá, hanem akár a telefonnal, akár a digitális géppel lehet fotózni, és akkor ezeket ki lehet nyomtatni. És én egyébként arra használom ezeket a kinyomtatott fotókat, hogy ilyen utazós naplót csinálok, ilyen kézi írással, meg beleragasztott képekkel, meg minden, és ennek nagyon jó jött ez a kisméretű nyomtató. Szóval ez egy jó vásárlás volt, igen?
Tök érdekes ez a dolog egyébként, mert volt egy ilyen staff buli, nem olyan rég, így ilyen csapatépítő, nem csapatépítő, de valami olyasmi. Uh-huh. És ott hozott valaki egy ilyen Instax kamerát, és akkor uh-huh. nem tudom, ellövődött, vagy tehát a 20 kép, és... Uh-huh. Pont ezen gondolkoztam most, hogy mondtad, hogy ugye ugyanez az élmény meg tudom valósulni, hogy csak a nyomtató van ott, meg a telefon, és kattint az, és kijön a kép a nyomtatón. És így két dolog is eszembe jutott, ilyen lehet, hogy ez egy kicsit inkább filozófiai kérdés, vagy fotófilozófiai kérdés, hogy az egyik a nyomor abban, amit ott történt most gadget szempontból, az, hogy így lett a 20-ból, hát legalább 6 értékeltetlen, mert ugye a az analóg viewfinder
kis ablak.
Kicsi az ablak, nem nagyon tudod leképezni, hogy az adott fényviszonyok kapcsán, ugye ráadásul ez egy ilyen beltéri, félig meddig sötét dolog volt, hogy mi az, ami uh-huh. működik, mennyi részlet fog látni, tehát nehéz, nyilván tapasztalattal ki lehetne ezeket fejleszteni, de ott nyilván ezek a szituációk tipikusan nem arról szólnak, hogy itt milyen, nem tudom, milyen elmélyült fotós tudással komponálunk, hanem ezek egy ilyen pillanat megörökítésének egy kis picike kártyákra, és lettek tényleg, tudod, ilyen elmosódott, meg alig látszik valami, tudod, nagyon nagy csoportképet akartunk, de picike a kép, és akkor nem látszanak az arcok. Tehát csomó minden ilyen béna dolog lett, de mondjuk lett egy pár ilyen egészen kivételesen, hát most mi a jó szó, nem akarok nagyon ilyen nyálas lenni, de hogy tudod, az jutott eszembe, hogy basszus, ha ezt a képet 50 év múlva előveszem, biztos, hogy sírra fakadok. Tehát, hogy tudod, így lett egy ilyen, ez belett ez a pillanat oda rögzítve, és ez olyan kép, amit el tudok képzelni, hogy amikor majd nem tudom, valaki, vagy én sok tíz év múlva visszanéz, akkor így, akkor erre emlékezni fog, és ilyen tényleg ilyen megható volt már előre. Tudod, hogy akkor már biztos nem ott fognak dolgozni, már lehet már flow se lehet. Érted, tudod, ez az ilyen letűnt kor emléke, csak hirtelen ráflesseltem, és így kérdés, hogy nem veszik-e el ebből valami, ha igazából így iPhone-nal fotózol, megszerkeszted, felhúzod a, nem tudom, saturation, megkroppolod, és akkor ráküldöd egy nyomtatóra. Tehát, hogy ebből az egész élményből, hogy ott így kattingatsz, aztán lesz, ami lesz, ez előveszed-e ugyanezekben a helyzetekben a Bluetooth-os nyomtatót, még ha ugyanarra a médiumra is nyomtatja ki végül a papírt.
Hát igen, és én előveszem.
Ja. Igen. Egyrészt valami elveszik, másrészt meg nyilván jobb képeket lehet csinálni, teljesen egyértelmű.
Igen, meg nekem az is, tehát egy ilyen hosszú kísérletezésen mentem át, mert először volt ilyen direktbe erre az Instax papírra nyomtató kis mini fényképezőgép, aztán vettem egy olyan Instax fényképezőgépet, ami tulajdonképpen digitális, de amikor így meghúzol egy kart rajta, akkor a kiválasztott fényképet azt kinyomtatja, és végül eljutottam oda, hogy akkor most telefonról meg inkább digitális fényképezőgépről küldök képet, és azt nyomtatom ki, mert így is gyakran kicsit szétszakad a figyelmem, amiatt, hogy egyrészt szeretek fényképeket csinálni, másrészt ugye mostanság a YouTube csatornára videót is készítek, és már eleve így kettő szára kell figyelni, hogy ami most előttem van, és nagyon színes, vagy érdekes, vagy valami, azt most A, lefényképezzem, B, csináljak gyorsan egy ilyen videó felvételt is, mert milyen jó lesz a YouTube-ra, és akkor még harmadik az lenne, hogy akkor még, mivel ez a naplóba is jó, hogyha belekerül az utazós ilyen utazós naplomba, akkor még ilyen Instax fényképezőgép is lőjek egyet, tehát így leegyszerűsítettem ezzel a folyamatot, hogy fényképezek a fényképezőgéppel, és amihez kis sztori csatolható, az vagy videóba megy, vagy ebbe a kis naplóba. Szóval így érdekes dolog, de azt mindenképp tudom mondani, hogy manapság ugye mindenki lövi ezerrel a telefon képeket, és legjobb esetben is maximum Instagramra vagy valahova felrakja az ember, és akkor úgy eltűnik így a semmibe. Tehát így pár embernek esetleg belekerül a feedjébe, meg hogyha te visszamész esetleg a Instagram profilodra, akkor nagyon nehézkesen ugye a griden, hogy tudsz navigálni és megkeresni, amit akarsz, de egy gyakorlatilag elmegy a semmibe, a digitális semmibe. És akkor így én törekszem mindig arra, hogy amikor fényképezek, akkor ezt szerkeszteni szoktam, át szoktam válogatni, gyakran összerakok egy-egy utazásról, vagy nyaralásról, vagy valamiről egy ilyen, mit tudom, 50 képes kis archívumot, amiben csak a legjobbak, meg a legemlékezetesebb fényképek vannak, és ugye aztán szoktam ezeket a kis fotózíneket, vagy akár könyvet is nyomtatni ebből, és akkor ennek a dolognak a része, hogy ugye az egy dolog, hogy van a fotó, de az emberrel így vicces dolgok történnek, és akkor azt, tehát tök jó dolog néha így leírni, lenaplózni, és akkor ez is valahogy van egy ilyen képem, hogy nem tudom, mikor a... Vagy az, hogy mondjuk én nyugdíjas vagyok, és már nem nagyon tudok utazgatni, és akkor kinyitom a fiókot, és ott vannak ezek az emlékek. Vagy ugye a kicsit morbidabb dolog, de amikor a gyerekeim utána takarítják ki az elhunyásom utána a szobát, és akkor így rátalálnak egy-egy füzetre fényképekkel, meg gondolatokkal, és az úgy valamilyen szinten legalább egy picit maradandó.
Ja, igen.
Ja, aztán fényképezés az még sok igen, formában neked azért volt jelen.
Neked volt némi. Ugye beszéltünk is róla egy pár, hoztál Tájföldre is új gépeket, meg minden.
Igen. Az egyik, hogy az egy szerintem nagyon nagy hír értékű dolog volt, hogy a Pentax cég kiadott egy teljesen új gyártású, újonnan tervezett, nagyon modern, mégis film alapú fényképezőgépet, és azt rögtön így első nap beszereztem, arról be is számoltam, meg ez az, amit vittem magammal, ugye, amikor együtt bulisztunk, meg hát a év végén, mikor így az önkontroll kicsit így nem jól működött a szervezetemben, akkor vettem egy új Leica Q3 fényképezőgépet is, és ezek, tehát egyiket sem untam meg, szanaszét használom mind a kettőt, és nagyon sok örömet hoztak, de ami így végül is a választásom, hogy mi az év ilyen gadgetje, ez egy drón. Ugye a DJI-nak kettő drónját is vettem az év során. Az egyik ez a DJI Mini Pro drón, másik meg ami a legújabb, ami szintén ugye az év vége fele jelent meg, ugye a DJI Neo nevű drón, ami ilyen ultra pici, a tenyerén az embernek elfér, és azt néhány utazásra is vittem magammal, annyira pici, és tök jól tudtam használni, és ez az a készülék, ami ugye fényképezőgép, nagyjából bármilyen jó fényképezőgépe van az embernek az elmúlt 15 évből, vagy akár az elmúlt 50 évből, vagy 80 évből is azzal lehet jó ugyanúgy fényképeket csinálni, de ez egy ilyen új lehetőségeket adott nekem az, hogy elkezdtem drónokat használni így videóra is, fényképezésre is, tehát teljesen új szemszögből tudok megfigyelni dolgokat, és aki esetleg látta, amit legutóbb a YouTube csatornán Ausztrál utamról megosztottam kis videót, abban már van is egy pár jelenet ebből, és egyéb ilyen itthoni kirándulásokon, meg másik utakon is használtam például a karácsonyi nyaralás alatt is, és tehát új lehetőségeket nyitott meg előttem ez az eszköz, és nagyon kiforrott, nagyon jó szoftver van hozzá, nagyon jó kezelhető, és mivel ez a DJI Neo annyira pici, azt vettem észre, hogy amikor ilyen emberek között használtam, akár Penangban, akár Ausztrál városokban, tehát így senki se ijedt meg tőle, senkit se zavart, az emberek megkérdezték, hogy mi ez, meg mit tudom én, de nem az volt, mintha egy ilyen, nem tudom, ilyen nagy hadi eszközt fölküldtem volna a levegőben, mert tenyérnyi pici eszköz, és beszéltünk több epizódban arról, hogy számomra így az innovációt most ebben az évben tényleg nem az Apple jelentette, hanem a DJI, ugye a Pocket 3 ilyen videókamera, ami így alap köve a YouTube csatornámnak, tehát azt tette lehetővé, hogy így tényleg szinte ugorjak így azzal, hogy milyen eszközeim vannak, és mit tudok a fotózás mellett így rögzíteni, és akkor ezek a drónok meg ugye így teljesen új szemszöget tettek lehetővé. Szóval nekem ez az év.
azt hadd kérdezem már meg a drónnal kapcsolatban igazából, hogy vettél hozzá ilyen szemüveg, vagy irányító, vagy telefon? Tehát van valami externál dolgot használatosság szempontjából, vagy elég hozzá a mobiltelefon? Ugye lehet, hogy a joystickot kapni, meg VR szemüveget, meg mindent is lehet hozzá kapni. Ilyen.
Így van. Következőképpen használom, ugye az az egyik érdekes dolog benne, hogy sokféle módon lehet használni és rögzíteni, és ebből mindegyiket használtam, hogy az alap értelmezés az az, hogy nincs semmiféle kontrollered, nem foglalkozol az appal sem, hanem a drónon van egy ilyen gomb, és az a kiválasztott, hogy milyen mód legyen, mondjuk praktikusan az, hogy Penang nyaralás során akarom rögzíteni, hogy kövessen, ahogy futok a vízparton, és akkor benyom a követés funkciót, és akkor jön utána meg automatikusan rögzíti a videót. Aztán a következő lépés, hogy mondjuk valami kontrollt akarok, vagy tényleg mondjuk inkább egy ilyen fotós helyzet, akkor csak simán az appot megnyitom a telefonba. A legtöbbet úgy használtam, hogy van ez a kisebbik kontroller, amiben bele lehet rakni a telefonunkat, és akkor azzal ilyen teljes értékű remote-ként vezéreltem a drón. Tehát az a legtutibb, mert akkor ugye ezek a szatellit funkciók is működnek, ugye a GPS tracking, meg a hazajövés, meg az összes ilyen advanced funkció jól működik benne, és tehát legtöbbet ezzel a controller plusz telefon app ezzel használtam, de minden más módban is futtattam. Ez a ilyen szemüveges dolog, tudod, én nagyon nem vagyok benne be a extended reality, meg virtuális, meg szemüveg dologba, tehát így próbálok mindig a jelen lenni az adott helyzetben, úgyhogy azzal nem próbálkoztam, de láttam ilyen videót erről, és eléggé impresszív. Azt azért hozzátenném, hogy tehát sokkal gyengébb ez a Neo drón, mint a Minim, ami van, tehát így a képek sem olyan részletgazdagok egyáltalán, a videón is látszik, hogy ez egy nagyon digitális tömörített, meg ilyen élesített, gyakorlatilag ilyen iPhone, tudod, ilyen túl élesített processinget látni rajta. De annyira praktikusan jól használható, és annyira nem zavar másokat, hogy emiatt ezt a Neo-t sokkal többet használtam, mint a Minit.
És azt akartam még kérdezni, hogy amúgy beltérben elengeded ezt?
Hát csak annyi, hogy amikor így kipróbáltam, meg az appot így bekonfiguráltam, akkor így, tehát így pillanatok alatt föl lehet szállni. Ugye az egyik előny, hogy ilyen nagyon pici és nagyon könnyű kis drón, hogy úgy szállsz föl, hogy a tenyeredben van, és akkor nem kell, hogy hely legyen, meg föld, meg mit tudom én, és így el is tudod kapni, mikor leszáll. Tehát tudnád beltéren használni. És egyébként érdekes ilyen használati eset, hogy ilyen gyakorlatilag állvány helyett is tudod csinálni.
Erre gondoltam, igen, hogy mondjuk egy 6 fős, nem tudom, családi vacsorán asztalt akarom megörökni, legyen benne mindenki, de nyilván a kezem túl rövid, meg nem akarok ilyen 2 méteres szelfibotokat, meg mint tudom én, nyilván egy állványt egy fotóért nem fogok vásárolni. Hogy mondjuk egy ilyen use case-t, hogy így szembefotózom magam 2 méterről, vagy 3 méterről, most egy, ezt el, tehát egy nem veszélyes, meg kontrollálható elég precízen ahhoz, hogy nem veri le a, nem tudom, vázát a vizéről, meg nem olyan nagy, ha jól értem, hogy ott így, ez ott egy ilyen elefánt a porcelánboltban legyen egy lakáson belül, tehát akár ez tudhat működni. Tök jó.
És most valami ilyen rumor van, hogy ilyen összecsukható változat, DJI Flip is talán meg fog jelenni, ami még kisebb, szóval így nagyon-nagyon érdekes téma, és például ugye a Greg barátunk is lelkesen drónozik, nem tudom, tudom, hogy nagyon sok embernek ez már ilyen tök régóta működő dolog, de én úgy érzem, hogy ez volt az az év, mondjuk 2023-24, amikor olyan termékek jelentek meg, amit tényleg az én, tehát nem ilyen, tehát maga a drón, mint meg repültetés, meg POV videók, mindez nem érdekel, ami így nagyon egyszerűen integrálható az én saját fotózási, meg YouTube csatornás projektjeimbe, és ez baromi jó.
Nagyon jó. Jó hangzik.
Te gadgetet pedig?
Hát nekem egy picit ellentétes éven volt rendesen, amikor mondtad, akkor így gondolkoztam is, hogy Jézus Isten, vettem én egyáltalán idén olyat, ami így, nem tudom, vagy nem idén, hanem 2024-ben, ami így, most említésre méltó, ugye a billentyűzetről beszélt az előző adásban, ilyen consumer részből nekem az a kedvencem, de ugye nem egy gadget, hanem egy meglévő billentyűzetnek a feltuningolása, hogy így mondjam, de mégis egy nagyon érdekes, hogy mennyire személyes tárgy egyébként a billentyűzet, abból szempontból, hogy mennyire sok időt töltünk vele, előtte, mellette. Aztán
egyébként a hallgatók rengeteget kérdeztek a billentyűzetről is a csatornán, tehát így
igen,
nagyon
igen,
benne van az embereknek a
igen, vannak a szubkult, a custom billentyűzet szubkult követők is hallgatóink között, akik tudták értékelni ezt a dolgot. Aztán igazából arra jöttem rá, hogy végül is ugye én a jobb részében, vagy a második felében biztos már elektromos autóval jártam, ami végül is bizonyos szempontból tekinthető kütyűnek, mert
egyre inkább.
Sok szempontból inkább kütyű már, mint autó, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy a kis városi, jobbra-balra ugrálós i3-as BMW-m, ha így tetszik, nekem az év kütyűvásárlása, egyrészt nagyon szeretem, másrészt így tényleg tök jó vele jönni-menni. Csomó örömet okoz azon túl, hogy úgy tudod, úgy érzed, hogy ja, hát igen, ilyennel kell a városba jönni-menni, és nyilván én sokat autóztam ennél nagyobb autóval, meg mit tudom, csak tudod, amikor így a puzzle helyre kerül, hogy aha, hát igen, ja, make sense, hogy tényleg kicsi, könnyű, picike autókkal, mennyivel jobb így a városba, beférek a kicsi parkolóhelyekre, nem kell fizetni a parkolásért, stb. Úgyhogy ja, tökre szeretem. Hát most nyilván télen, ugye itt most nálunk ilyen 0 fok van, azért most épp megtapasztalom az árnyoldát is, mert ugye ezek az elektromos autók hidegben azért sokkal kevésbé hatékonyak, úgyhogy most így gyakrabban kell tölteni, meg egy picit jobban oda kell figyelni a dolgaira, meg így most a matekja nem annyira nagyon kedvező, de ezekben a hónapokban legalábbis, de nekem ez a bőven belefér így a napi odafigyelésbe, amit meg hoz ahhoz, hogy itt így ültem, nagyon keveset ülök mások autójába, és akkor hónapokkal később beültem egy másik autóba, és így beindult a motor, és ilyen Jézus Isten, mi ez a kőkorszak, így ráz a kocsi, meg ilyen hangja, ez nem ilyen lefele beszél, tudod, megszokod ezt a nagyon, nagyon csendes, nagyon sima, ilyen Dodge Jam-szerű dolgot. Ja, úgyhogy tökre szeretem, és így tényleg tud mindent, wireless CarPlay, akármi, tehát hogy tényleg így nem kell, tényleg tökre szeretem ezt az egészet, nyilván a másik hátrány az, hogy voltak olyan helyzetek, nyilván szerintem így fel, hogy az ember az örömén kívül a nem tudom, a kihívások is, hogy na akkor nem tudom, neki lehet-e vágni, hogy akkor elmegyek Prágába, mert épp lehet, hogy ott lenne dolgom. És akkor így fú, azért ilyen 6-700 kilométeres utakat megtenni ezzel a konkrét autóval, mondjuk például hideg időben, az nagyon macera, és persze mindenki mondja, hogy de 10 perc alatt feltölt, töltő, keresed, egy 5 órás útból lesz 8 órás út, ami már pont nagyon kellemetlen, mert meg kell állni 3-szor 30-40 percet tölteni, kicsit parázol, hogy de mi van, hogyha az a töltő épp nem működik, lefagyott, tele van, tehát, hogy így érzem azt, hogy nem erre van. Meg lehet vele csinálni, meg mit tudom én, érted, Fanándor is körbehajózta arra alkalmatlan eszközzel az egész földet. Tehát, hogy értetted, hogy tényleg lehet ebből sportértéket csinálni, és szerintem az ember utazik elég kevésszer annyiszor, hogy ebből így tökre belefér, ilyen szabadság, vagy mit tudom én, de azért tényleg az, hogy ilyen, ez a konkrét autó, ez még azért nem az, amire nagyon be lenne állva, mert az annyira nem tölt gyorsan, annyira nem nagy az aksúja, nem hiányzik belőle sok, de ez még nem az. Lehet, hogy egy modern, újabb valamivel, amit manapság adnak ki, ott ez már sokkal kényelmesebb, de ez még nem az, és akkor nyilván van logisztika, hogy na, akkor hon kitöltök kölcsön kérni egy autót, amivel el tudok menni, mit tudom én. És ilyen Bécsig jó vagy, de mondjuk azon túl már így macera, hova is akartam most így tervezni, már nem is tudom. És akkor tudod, az ilyen no-go. Tehát, hogy így, hogy nem tudom, 5 órát vezetek, 3 órát töltök, és ez akkor így 8 óra lesz, akkor így inkább el se indulok. Hogyha ilyen gyors jövésmenés szempont. Ja, tudom, igen, tudom, így tudom, hova akartam. Így Triestbe kellett volna venni, valamiért tök mindegy is, hogy miért, és az pont olyan volt, hogy így fú, hát az már tök nyomor ezzel. Úgy nyomor, hogy érted, így pénteken nem megyek el, hogy vasárnap eljöjjek, mert amúgy 5 óra lenne a vezetés, de már úgy, hogy 8 óra a vezetés, az azt jelenti, hogy a 2 nap az teljesen elmegy. Uh-huh. Úgyhogy, na mindegy. Szóval ez a hátüldözött városba csodálatos, úgyhogy nekem ez a gadget.
Tök szuper. Volt olyan vásárlásod, amit megbántál?
Megbánt vásárlásom? Nem, azt hiszem.
Nekem most az van, hogy szerint így bizonyos szempontból kaotikus a laptop helyzetem, ugye, amit ilyen itthoni desktopként használok, az még mindig ez a, meg is nézem, hogy mikor, 2021-es MacBook Pro, tehát ez elég, ugye ez még az M1 chipsetes MacBook Pro, akkor van a, amit hirtelen felindulásból, amikor megint elkezdtem utazgatni, akkor vásároltam magamnak, ugye egy M2-es MacBook Air, az a kisebbik, ugye neked is az van.
Nekem is az lesz. Van. Igen.
És munkahelyemen meg le kellett cserélni a régi MacBook Pro-t, és akkor ott van egy ilyen kisebb méretű M3-as MacBook Pro.
Okay.
És így a 3 laptop közül, már azt így tök jó megoldottam, hogy tehát úgy használom az ilyen OneDrive, meg egyéb cloud storage dolgokat, hogy a fájlok mozgatása, meg az elérés, meg mindez ne legyen gond, meg aztán tényleg már ott tartunk, hogy a legtöbb ilyen szoftver az, vagy ilyen böngésző alapú, vagy ilyen szerviszként használom, és nem gond telepíteni több gépre is, de ugye akkor még van ez a céges laptop, ez egy ilyen teljes mértékben a cég által menedzselt laptop, meg monitorozott laptop, míg a másik kettő, ugye ez a bring your own device kategória, amin a saját szoftvereim is lehetnek, csak megfelelő ilyen biztonsági, meg agent szoftvert kell futtatni emellett rajta, de a licenszkezelés az én feladatom rajta, és akkor így ez azért eléggé kaotikus, tehát így most akkor mit használok, mire, tehát tényleg így nem ideális, hogyha az embernek 3 különálló laptopja van, és valahogy ezt ki kell majd találnom. Ez egyik dolog, hogy így le kell tesztelnem, hogy az mondjuk például a podcast feed szerkesztésére használt szoftvert, meg az egyéb ilyen Lightroom, meg Photoshop pluginokat, ha feltelepítem a legújabb ugye céges gépre, az okoz-e bármiféle alertet, vagy azért nem egy kritikus probléma, és hogyha tudom az összes szoftverem használni rajta, és nem kell túl adminisztrálni, akkor lehet, hogy így, nem tudom, ezt ki kell vezetni, elajándékozni, eladni ugye a legöregebb gépet.
Yeah.
És hogyha ugye egy új M3-as Pro-val utazgatok, kicsit nagyobb, vagy nehezebb csak, mint az Air, és akkor valójában az Airnek sincs feltétlenül funkció. Szóval próbálok legalább egyel kevesebb laptopot használni, mire eljutunk az év végére. Az az egyik, a másik, meg ugye gondolkodtam, hogy meg tudom-e fogadni magamnak, hogy ebben az évben, 2025-ben nem veszek semmiféle fényképezőgépet, de olyan sok érdekes dolog tud megjelenni, tehát ugye beszéltünk el az új filmfényképezőgépről, más cégek is jönnek ilyen újakkal, ami számomra nagyon érdekes. Nehéz lenne azt mondani, hogy nem, egész biztos, hogy nem veszek fényképezőgépet, de ami így elhatározás az, hogy tényleg végrehajtsam, amit elkezdtem, hogy leválogatni, hogy mi az a hardware, ugye mik azok a fényképezőgépek, amit már nem használok, és szépen hiába keveset adnak érte, de így megszabadulni tőle. Szóval inkább próbálok konszolidálni, mint újabb dolgokat venni ebben az évben. Meglátjuk, hogy sikerül.
Hát nem fogadnék.
Én se. Ezért van az, hogy nem tettem ilyen fogadalmat, meg minden, ami tudom, hogy jó eséllyel nem fogom betartani, ezért kár is megfogadni, de van egy ilyen törekvés legalábbis.
Egyébként Ha már még itt a gadget szekcióban, egyébként épp egy hogy idei dolog, aztán visszametünk a tavalyi dolgokra, hogy épp egy új monitor előtt ülök a ilyen tesztelés alatt, mert elképzelhető, hogy az irodá, az íróasztalom egy más közegbe kerül nem sokára, és nekem egy 42-szalos LG OLED TV-t használok, amit az a másik helyen nem fog tudni, elég kicsi az asztalom, nagyon nagy a tévé, és most ugye vannak ilyen új 32-szalos, de 4K-s, de már OLED monitorok ilyen, amik most már elérték a technológiának azt a szintjét, amikor rohadt jók, hogy így mondjam, és akkor elhoztam egyet így tesztelni, hogy akkor ez így ezen az asztalon jó, nem jó, ez egyszerűen ez milyen ehhez képest, és most egy napja van itt az asztalomon. De ami érdekes, és hogy azzal szembesültem lényegében véletlenül, mert ezt a gaming PC-mhez vettem, hogy van rajta egy USB-C csatlakozó, ami egyrészt tölt, tehát megbukott tölt 60 vagy 90 watt-tal, tehát lényegében jól, wow. Elég jól. És az hagyján, de hogyha bedugold, akkor az igazából egy DisplayPort bemenet is, az is valami 120 Hz-es, tehát egy tök jó minőségű 4K-s kijelző tud egy darab kábelen működni, ami tölti, és beépítették azt, hogy ami a monitor USB-jébe van kötve billentyűzet meg egér, azt átdobja a Mac-re. Tehát úgy tudsz, ez ugye a KVM switchként, ezt már az informatikában jártasak ismerik, ezt a fajta egybemeneti eszköz két gép között váltogat, de lényegében átváltod a gaming PC-ről, vagy a bármilyen PC-ről az inputot a Mac-re, és ugye nem kell cserélgetni billentyűzeteket, meg úgy, hanem ugyanazt a egész billentyűzettel dolgozol tovább, ami nekem egy ilyen wow, tehát ez ilyen life changing, mert eddig nagyjából emiatt sosem ültem le az íróasztalomhoz a nagy kijelző elé dolgozni, ami a Mac-en vannak nekem a, nem tudom, céges dolgaim, mert hogy így HDMI adapter, akkor külön eltolni a billentyűzetet, oda venni az Apple billentyűzetet, trackpad, biztos, hogy nem, no way. Viszont ez így nagyon menő, hogy tényleg egyetlen kábel tölti, meg bejön a kép, minden megy tovább. Úgyhogy tök jó király, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a funkcionalitás, ez tényleg kb. Nekem talált. Úgyhogy ez szuper, amúgy. Hát azért jók ezek a 4K-s új OLED monitorok, tényleg brutálisak. Ja, ennyi.
Szuper. A következő kategória, amiről ugye sokat szoktunk beszélni, film meg tévé, és filmbe pont az előző epizódban nézegettük, ugye most van az időszak, amikor így az ember visszanéz, hogy na vajon 2024-ben melyik filmeket jelölik, illetve 2021-es évről melyik filmeket jelölik, ugye következő Oscar-díjra, meg megnéztem, hogy egyáltalán milyen filmek voltak a moziba, és beszéltünk is róla, hogy elég szar év volt így filmek szempontjából szerintem legalábbis, de azért találtam olyan filmet, ami így örömet okozott, és jó volt moziba megnézni. Ilyen runner-up, amit nem választottam, de eléggé friss élmény, és nagyon jó volt, ezt akkor Ausztráliában voltam, akkor pont belekerültem, talán említettem is, egy ilyen zsidó filmfesztivál eseményre, és ott néztem meg pont az ilyen kicsit holokasztra témájú, de relatíve ilyen könnyen fogyasztható filmet, ez a Real Pain című film. Annak keretében tudtam megnézni, és szerintem ez a tökéletes helyzet volt a filmnézésre, tehát pont egy ilyen tematikájú fesztivál keretében, ugye előtte ilyen mindenféle bevezető volt a film előtt, meg ugye a közönség is elsősorban zsidó kultúrából jött erre a film, és ebben a környezetben megnézni ezt a filmet nagyon pozitív élmény volt, és a film maga is nagyon jó, a nehéz témák ellenére nagyokat lett nevetni, meg jó színészi alakítások vannak benne, minden. Szóval a Real Pain az ilyen runner-up ebben a kategóriában, és ami így belegondoltam, hogy mi az a film, tényleg így nagyon impresszív volt, jó, hogy moziban néztem meg. Ugye nyilván a Dűne második rész az egy rendkívül látványos film, ami így igényli is a nagy vásznat, és voltak benne részek, ami irritált, beszéltünk is talán róla, de összességében ez egy nagy filmélmény volt, és tényleg így maradandó emlék, amikor ott ez eleje fele van az, hogy így ugye próbálják elkapni a főszereplőt, és akkor ezek a nagy, hatalmas katonák így gyakorlatilag így ilyen rövid távú kis repülés, így fölfele tudnak repülni. Annyira ilyen fenyegető, meg nyomasztó volt, meg ilyen menő tényleg az a látvány, az így nagyon megmaradt nekem. Úgyhogy azért csak számomra talán ez volt a legjobb film az évben, nem túl jó évben.
Még ott van a bakancs listán nekem, hogy ezt megnézem, ezt a filmet, mert az egy amúgy nagyon tetszett, és érződik szerintem a filmen, igen, ez, amit mondasz, hogy kéri a nagy vásznat, ezzel együtt én az egyet is végül azt hiszem, hogy nem moziba láttam, hanem itthon, de ilyen ugye talán az HBO, vagy a Disney, de szerintem az HBO-n lehet ezt kinteni, valamire ez rémlik, valamelyiken.
HBO, igen.
Ami Max most már, igen, ami ilyen Dolby Vision, meg, tehát hogy a streamingen belül viszonylag így a Dolby Atmos, Dolby Vision és egyéb viszonylag magas minőségben így a műfajon belül, és nyilván nem ugyanaz, de még így, de ugye egy picit más módon lesz nagyon impresszív az élmény, több részletet látsz, így picit sűrűbb, nyilván nem annyira, nem tudom, immerzív, és a kettőnek még most... Még nem fogtam neki igazából.
Jó, de... tényleg neked olyan jó képernyőid, igen, vannak, pont beszéltünk a nagy tévédről, meg minden.
Meg a Dolby Atmosos hangrendszer is van, tehát hogy tényleg ezeket ki is használja, igen, az egész, úgyhogy, ja. Nem ugyanaz, de nem értelmetlen ezeket megnézni, igen, hogyha van egy picit, csak ezt akarom mondani, igen. Nyilván egy laptop kijelzőn a váróba, repülőtérváróba nézni, az nyilván, az egy picit szerintem valami elveszik az élményből, ja. Ja, én nekem nagyon, nagyon rossz filmes évem volt, de ez csak azt a trendet folytatja, hogy nagyon nehezen szánom rá magam filmnézésre. Tehát, hogy nem kompatibilis az élet ritmusom, sem azzal, hogy elmenjek moziba, egyáltalán. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs szabad időm, de ha van, akkor valahogy ez nagyon-nagyon sokadik potenciális programopció. Egyrészt nem tudom kutyát, nem tudom vinni, pláza, nem tudom, valahogy. Nyilván ha voltam egyszer-kétszer, de nincs az, hogy két hetente moziba lennék. Itthon meg nem tudom, félbehagyom őket, túl, nem tudom. Valahogy ezekkel, én nekem a sorozatnak a 40-50 perces epizód hossza az nekem fogyaszthatóbb, és sokkal többet tudok nézni belőle. Úgyhogy emiatt igazából arra jöttem rá, hogy így nézegettem az idei megjelenéseket, és azt is rájöttem, hogy nagyon kevés effektív filmet néztem úgy végig, hogy fontos filmek közül is tök keveset. Viszont van ugye az idei Marvel film, a Deadpool és Wolverine, és ezt én azért hoztam ide, mert ezt egyrészt moziba láttam, azon ritkaságok egyike. Másrészt pont egyrészt végre egy jó Marvel film, egyrészt, mert már nagyon kellett nekem, az én lelkemnek legalábbis. Harmadrészt pedig tényleg hozta azt, hogy így tényleg beültem, és csak így az első pillanattól az utolsóig így nagyon jól szórakoztam. Tehát, hogy nem vállal sokat ez a film, de szerintem azt így szuperül hozza. És így mindig eszembe jut a főcímzene a Backstreet Boys számra, nagyon jó. Úgyhogy nem úgy jó, hogy nem tudom, korszakos valami, de szerintem néha jó egy film, hogyha így nem akar sokat, de és jó fejek a karakterek, és jók a poénok, és nem tudom. Úgyhogy én ezt nagyon bírtam ennek a filmnek a hangulatát, és így tényleg nagyon-nagyon jó szórakoztam, és azért végig is néztem ugye előtte a másik két Deadpool filmet. És nekem ráadásul ez a kedvenc.
Ja. Nekem is egyébként tökre tetszett, és ugye szerintem mindenki egy kicsit úgy volt vele, hogy tartottunk tőle, hogy megint egy rossz Marvel film lesz.
Igen.
És szerintem ez ilyen megkönnyebbés is, hogy na végre egyet nem szúrtak el. Aztán nyilván most már x-edik ilyen Spider-Verse film, amit így nem néztem meg, ugye volt hatalmas bukás a Madame Web, aztán meg most ez a Kraven is állítólag ugyanolyan nagy bukás, mint a Madame Web volt. És ugye volt a harmadik része hogy Venomnak, amit még nem néztem meg. Tehát így korábbi években elképzelhetetlen lett volna, hogy így a Marvel körüli filmeket, meg sorozatokat nem nézem, de most tényleg ebből csak a Deadpoolt néztem én is. A Disney is volt X sorozat azóta, amit nem követek, de majd most megint beindulnak, ugye 2025-ben, tehát 2 vagy 3 mozifilm is lesz, ami még akár jó is lehet, Fantastic Four, meg hogy hívják ez a, Na, mindegy. Nem jut eszembe annak a filmnek a címe, amiben a ilyen második vonalas szereplőket hozzák össze ilyen szuper csapatba. Hallgatók, kiabáljátok be. Köszönöm a bekiabálást. Thunderbolts.
Thunderbolts, igen, pont most keresztül.
Szóval
én attól tartok, de a Fantastic Four azt azt eléggé várom, igen.
Na, aztán mondtad, hogy te inkább tévét nézel, úgyhogy tévésorozatból kezdjed te, hogy neked mi volt a nyerő tévésorozat.
Azért egyébként itt már voltam bajba. Ugye a Man on the Inside-ot mennyire szerettük mind a ketten. Majd amit te hozol, azt is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Tényleg egy olyan, ami tudod így valószínűleg 5 év múlva eszembe jut a sorozat, majd amit te mondasz, és így beugrik az íze a sorozatnak, meg a hangulata, tényleg ez a, majd beszélsz róla. De végül azért hoztam a Fallout sorozatot, mint az idei év legjobbja, mert én azt hiszem, hogy soha nem örültem még sorozatnak ennyire, hogy nem lett rossz. Mert nekem tényleg ez a franchise, ez abszolút a szívem csücske. Tényleg ott van minden idők. Az egyik kedvenc videójátékom, vagy videójáték franchise-om, hanem a kedvenc. És nagyon, na, annyira féltem tőle, hogy amikor hogy elég nagy hype volt a bejelentés, utána nem tudom, trélerek, és nem mertem egyetlen trélert nem mertem megnézni róla a hónapokon, minden, tudod, óriási marketing volt, hogy na, akkor kijött a második trailer, már csak egy hét, semmit nem mertem róla nézni, és félve ültem le a Prime elé, és tényleg a 10. percben tudod, hogy így úristen, jó lett. Igen, tehát hogy nem olyan lett, mint az Assassin's Creed film, vagy a Hitman film, hogy így van köze, de nem, hanem nagyon tényleg fanservice benne van, akik csinálták, értik azt az univerzumot, amit a videójáték hozott, jól vitték, ezért jók a színészek, tényleg nagyon-nagyon, alig várom a következő évadot. Szerencsére közönség siker is lett, szerencsére, tehát hogy sikerült azt a szerintem iszonyatosan nehéz feladatot jól megcsinálni, hogy sok embernek tetszen azoknak is, akiknek igazából fogalmuk nincs erről az egészről. Tehát nem nincsen benne, nem tudom, 500 órájuk így életükben a Fallout, nem tudom, hány darab videójátékba az elmúlt, nem tudom, 30 évben, vagy mit tudom én, kb. És tetszen azoknak is, akinek meg van benne, ami szerintem egy iszonyatosan vékony mesdje, és majdnem azt mondanám, hogy lehetetlen, ha ezt nekem előtte valaki mondja, de nagyon-nagyon parádésan sikerült szerintem ezt végrehajtom, úgyhogy emiatt én ezt nevezném a kedvencemnek az idén, mert annyira szerettem nézni, tényleg. Úgy beszéltük is, hogy olyan érzésem volt, hogy minden, akkor most ez a rész, ez most egy side quest volt a videójátékban, nem tudom, tehát hogy tényleg annyira jól hozta ezt az egészet, kikacsintásokat, és az én runner-upom itt pedig a Shogun, ami meg számomra ugye a japán kultúra, nagyon kedves, tanultam japánul, egyetemista koromban sokat foglalkoztam a középkori japán történelmével, kultúrájával így relatíve mélyen, és egyébként a Shogun könyvet olvastam, és nagyon szerettem, a régi sorozatot láttam kicsiként, és nem nagyon értettem, hogy mi történik, de szerintem nagyon szépen és ízlésesen vitték ezt a modernkori vászonra, szintén jók a színészek, szépek a díszletek, szerintem sokan megtudnak valamit a japán kultúrából. Az én ízlésemnek egy icipicit szimpadias, de ez egy 10%-os kritika, míg mondjuk az utolsó szamuráj, ami utolsó szamuráj az 1500%-os szimpadiasság meg nyáltenger, és szerintem nem tudom, nagyon túl tolja a pátoszt. Itt szerintem átmegy valami, a nem tudom, abból a japán néplélekből, kultúrából, ellentmondásosságból, a harmóniából, diszharmóniából, ami egyszerre van, és szerintem ez átmegy, és ez tök jó. Úgyhogy nagyon, ezt abszolút tudom ajánlani, mert informatív, kicsit fiktív történelem, de talán pont nem annyira, hogy ez ártson, szóval szerintem tök jó, úgyhogy ezt is nagyon tudom javasolni. Abszolút, ez meg a Netflix.
Szuper. Ugye nekem a runner-up, azt említetted, a Man on the Inside, az ugye az év vége fele találtunk erre rá, akkor jött ki, és nagyon jó jött a lelkemnek, meg nagyon jó szórakoztam, egy falatba ettem meg az egész sorozatot, és még most is így örömmel emlékszem rá. Ugye tudjuk, hogy lesz folytatása is, nem biztos, hogy ez feltétlen kell, de el fogunk kezdeni nézni. Ami viszont tényleg így hatalmas, tehát így meglepetés volt nekem, és az a fajta ilyen sztori, ami nagyon meglepi az embert egy bizonyos ponton, nagyon jó színészi alakítások vannak benne, és nagyon élveztem a hangulatát, ugye ez a Sugar című ilyen, hát nyomozós, nem is tudom, thriller, science fiction is egy kicsit mindenféle volt benne, és nem mondanám, hogy totálisan tökéletes volt a sorozat, különösen így a vége esetleg megkérdőjelezhető, és itt is úgy vagyok vele, hogy igazából nem várom, hogy jöjjön egy újabb évad belőle, pedig jönni fog.
De igen, ez kicsit látsz, hogy ez jobb lenne, ha béké hagynák, igen.
Igen, de összességében, tehát csodálatos volt, és én egyre kevesebb ilyen tévésorozatot nézek, de ez a kettő, ez tényleg így kiemelkedő volt az év során, és remélem, hogy ebbe az évbe is lesznek ilyenek, és hát bele fogok kóstolni a folytatásba, de nem dráma, ha nem fogom megnézni ilyen második szezonokat ebben.
Hát igen, ja. Igen. Abszolút egyébként tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó volt ez a sorozat. Ez is tényleg ilyen nagyon unikális, nagyon, nagyon egyedi volt így tényleg a hangulata. Tök jó volt, én is nagyon bírtam, abszolút.
És Colin Farrell szerintem csodálatos volt benne, tényleg maximális alakítás.
Nem? Tehát ez abszolút ezt lehet róla elmondani.
Aztán így a karácsonyi szünet alatt is mondtam, hogy néztem sorozatokat hozzátenném. Volt ez a Netflixes koreai sorozat Parasite Grey, az a címe, és abszolút ilyen egyszer megnézős dolog, de valahogy a történet, meg a karakterek is szerethetőek voltak benne, és az ilyen special FX dolog is így jól működött, jó voltak ezek a, ugye ez egy ilyen anime, meg manga sorozatból készült tévésorozat volt, csak egy évad készült el belőle, talán tavaly jött ki ez is valószínű, vagy egy évvel korábban, nem is tudom, én most találtam rá, ez még olyan dolog, hogy így ajánlanám, aki nem klikkelt rá, ilyen koreai, kicsit horror, kicsit sci-fi, jó karakterekkel érdemes megnézni.
Ja.
Játék, amiről még gondoltam beszéljünk, az neked helyes. Nyilván sokkal több ilyen real-time élményed van, hogy mi jött ki tavaly, mi volt a mi érdemleges játék. Én egyszerűen beleírtam ezt a Stray játékot, amiről az előző epizódban beszéltünk, hogy én ezt sok-sok év után most jutottam, hogy le tudtam ülni a hotelben a tévé meg a Switch elé, és így hatalmas élvezettel végigjátszottam, és egy csomót a gyerekek is ott nézték, hogy hogyan játszok, az is pozitív élmény volt, hogy így, nem tudom, én úgy érzem, hogy azzal így jóra tanítom őket, hogy ami esetleg nehezen működik, meg mondjuk 10-szer meg kell próbálni egy nehezebb ilyen szekciót a pályán, látják, hogy a jó, tehát hogyha az ember szeret játszani, akkor ezeket a frusztrációkat le kell küzdeni, és így átmenni rajtuk, és vicces volt, hogy így figyeltek, meg így mondtak dolgokat közben, meg minden. Szóval az ilyen családi élmény is, meg a gyerekekkel is élmény volt, és ugye nálunk az van a kis családban, hogy a feleségem teljesen más ilyen, máshogy nőtt föl, meg más kultúrkörnyezetből jött, és számára a videójáték dolog az ilyen abszolút gyerekek játszanak, és időpazarlás, és így úgy érzem, hogy gyerekeim is maguk is rátaláltak ezekre az ilyen Roblox meg hasonló játékokra, de hát ha esetleg elkapják ennek a varázsát, hogy vannak ezek a nem közösségi, meg nem ilyen Roblox meg hasonló ilyen game as a service játékok, hanem ilyen kalandok, amit elejétől végig lehet csinálni, és hát ha kedvet kapnak hozzá.
Tök jó. Tök jó. Én a kedves hallgatókat, akit érdekel ez részletesen, elirányítanám a Connector Podcast utolsó évadzáró epizódjaiba, ahol itt szerkesztőségileg kihirdetjük az évjátékát egy ilyen kieséses rendszerben, és egyébként érdekességképpen ez a Balatró nevű játék nyerte a Connector évjátéka.
Az ilyen roguelike kártyázós dolog.
Roguelike kártyázós mindenre, telefontól kezdve mindenem megvan, akinek van Apple előfizetése, annak a Apple Arcade-ból ingyenesen tölthető. mobilra. Én mobilon nem tudtam benne érdemben elmérni, de a Switchen egy csomót játszottam vele. Megvan az oka, hogy miért. A PS5-re kijövő Astrobotot tudom rettetesen javasolni mindenkinek. Családbarát, kedves, vicces, szép, nagyon jó az irányítás, tényleg beleköthetetlen, de én ide most, mivel itt most csak én vagyok, nem az egész szerkesztőség, ezért én a Black Myth Wukongot hoznám, mert tényleg Kína azt úgy játszott az végig. Kína reprezent, csiliárdos eladás, csodálatos játék, nagyon klassz mitológia válik, szerintem így kézzelfoghatóvá, és szerintem a kínai kultúrának egy olyan részét lehet megtapasztalni, amihez szerintem kevés közünk volt eddig, és mindez egy olyan csomagba, ami, hogyha egy modernebb konzolon, vagy egy frankó PC-n játsza valaki, hát egészen elképesztő a látvány. Uh-huh. Tehát a nyitó pályák, felhők fölött, óriások között harcolás, ilyen nagy istenek, meg mit, tehát csodálatosan látványos az egész, és ezt tényleg úgy játszottam végén, nem tudom, 60 óra, hogy így be se töltöttem más játékot, csak így, amíg vége nem lett, úgyhogy az nagyon-nagyon-nagyon berántott, úgyhogy én ezt hoztam, úgyhogy tök jó.
Mennyire nehéz ez? Lehet úgy játszani, hogyha az ember nem szokott ilyen nagyon nehéz akciójátékokat?
Igen, meg nem. Tehát, hogy egy Dark Souls-nál azért, mert ezért ebben vannak ilyen Souls-like elemek, elég sok.
Igen.
Annál azért ez jóval barátságosabb, jóval könnyebb, jóval több dolgon túl lehet azzal menni, hogy button mashing-elsz kis túlzással, és kevésbé igényel skillt. Egy pár, nagyon, ugye ez egy ilyen boss rush típusú játék, tehát hogy lényegében bossok, valami 90 boss van benne. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok.
Az nagyon nem nekem való. Nem mondj többet. Én nekem a legnagyobb frusztrációm mindig a boss pálya játékokban.
Igen, és ezek, és a 90-ből vannak kicsik, nagyok, igazából vannak olyanok, amit az ember így elsőre lever, csak boss csíkja van, vannak opcionálisak a 90-ből, de van egy pár kötelező, és abból azért volt 3-4, akivel meg kellett szenvedni, vagy vissza kellett menni később, vagy mit tudom én, tehát nehéz azért, de nem emésztetlenül nehéz, de azért akit frusztrál, ha egy játékban van nehézség, azért van. Igen.
Nagyszerű, ja. És még egy kategória körül, ugye az év alkalmazása lehet mobilon vagy
igen,
gépen is, és akkor én ebből a CapCut nevű videószerkesztő szoftvert választottam, ami egyébként van mobil eszközökön is, de én a laptopon használom elsősorban. Én nagyon hosszú ideje küzdöttem mindenféle szoftverrel, hogy mivel készítsem ugye a YouTube videókat. Nekem nincs arra így energiám, hogy mélyen belemászok az ilyen pro videószerkesztő túlokba, azért annak rengeteg apró részletére oda kell figyelni, viszont így egyértelműen az iMovie-t azt kinőttem, mert több sáv, meg több dolgot akarok csinálni, meg több kontroll kellene a dolgok fölött, és ez a CapCut, ami ugye a TikTok cégétől jön, ilyen videószerkesztő, ez totálisan így ugye ez a sweet spot, pont ez a elég eszközt ad ahhoz, hogy ne érezzem magam korlátozva, de ugyanakkor nagyon könnyen kezelhető, és nem kell a részletekbe belemenni, ha nem akarok. Van egy-két ilyen dolog, ami picit frusztrál benne, például így hozzászoktam az iMovie-ba, hogyha ilyen beszélős videó van, és akkor alárakok zenét, akkor könnyen be lehet állítani, hogy automatikusan, amikor a fő videóban éppen beszélek, akkor így csendesítse a zenét, aztán meg így jöjjön vissza, és a CapCut-ba ezt elég így kézzel kell megcsinálnom. De ezen kívül minden más tud, lehet ilyen color grading, akinek erre szüksége van, és nagyon jól tud sok sávba dolgozni, effektekkel, baromi jól működik így, ami nekem nagyon fontos, hogy a beszédhang érthető legyen, az nagyon fontos. Nekem a korábbi videóimnál ez volt az egyik probléma, hogy így nehéz volt belőni a rögzítés miatt is, ugye nem használtam megfelelő mikrofonokat, meg utána így a feldolgozás során sem, így iMovie-val nem tudtam úgy javítani a hangsávon eleget, ebbe pedig így a beépített ilyen beszédkiemelés, zajszűrés, normalizás, minden baromi jól működik, és pont annyi craft van benne, ami nekem kell így jelenlegi szintemen a videózáshoz, úgyhogy tényleg így ez, meg a a DJI a kis mini videókamerája, így nekem nagyon, nagyon fontos kombináció volt arra, hogy így legyártsam a jó kis YouTube videókat, úgyhogy mindenképp ez így az év szoftvere nekem.
Tök jó, tök jó. Én egy csomót gondolkodtam, hogy így fú, amikor először megláttam, hogy ezt írtad, hogy gondoljuk át, akkor így Jézus Isten nem fog tudni semmit írni. Aztán egy picit beírtam ezt a Canva nevű kiadványszerkesztő alkalmazást, ami nekem a napi munkámat teszi elképesztően könnyűvé. Tényleg van benne egy csomó AI cucc, ugye a flow-ban menüket írni, ki kell írni egy táblára, hogy meddig vagyunk nyitva, a foglalás. Itt tényleg csomószor kell gyártanom valamit, amit így emberek elé ki kell rakni, és percek. Rengeteg sablon, mit tudom én, kell egy mexikói étlap, akkor kettő kattintás, és csak az ételnek neveit kell átírnom, és már ott van három szombréró, meg nem. Tehát, hogy iszonyatosan sok. Szuper. Tényleg, tehát, hogy de már millió ilyen, nem tudom, most egy táblát kellett gyártanom, hogy így kicsit elromlott a bejárati ajtón kilincse, és hogy kirakjuk, hogy le kell nyomni nagyon. És így tényleg 3 perc alatt ilyen vektoros kilincset, egy ilyen listából, door handle, pak, beraktam, nyíl, arrow, pointing down, behúztam, beírtam a szöveget, print, tényleg 15 perc. És így, és biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehet csinálni, nem tudom, Word-ben, meg Illustrator-ben, de tényleg annyira drag and drop az egész, hogy tényleg nem kell gondolkodni, hanem csak az, hogy mit akarsz, beírod, hogy mit akarsz, odahúzod, átméretezed, beforgatod, és működik. Úgyhogy ezt nagyon bírom, ezt az applikációt, de ugye ezt már évek óta használjuk. Aztán rájöttem, hogy igazából a böngészőmben volt nekem idén paradigmaváltás, ugye tétünk az Arc nevű böngészőről sok adással ezelőtt, amikor ilyen, ugye ez egy startup, és egy bétában jöttek ki, és közben folyamatosan jönnek a frissítések, és mostanra már így most jutott eszembe, hogy lényegében mind a Windows-on, mind az Apple gépemen 99%-ban ezt a böngészőt használom. Gyakorlatilag mindig, ha csak valami, mivel Chromium alapú, ezért kompatibilitás issue-ról nem nagyon beszélünk, talán valami magyarországi ügyfélkapu cookie izével volt egyszer valami gondom, ami Safari-ból működött, ebből meg nem, de ezt leszámítva kizárólag ezt használom, ugye most már ilyen cloudban szinkronizálja az összes, nem tudom, tabjeidet, meg előzményeidet, és az egésznek az a logikája, hogy nem a tetején vannak a tabek, hanem függőlegesen az oldalán, meg a favorites.
Ilyen workspace-eket tudsz csinálni gyakorlatilag.
Pluszba workspace-eket tudsz csinálni, és nekem
például a kontextus, vagy valami.
Igen, és nekem van kávépörkölő kontextus, kávézói kontextus, meg ilyen egyéb private kontextus, és annyira jó átváltani, és ugye minden kontextuson belül tartja a nyitott ablakokat, és bazió, hogy nekem nagyon sokszor van, hogy na most akkor a zöld kávé ízével kell valamit csinálnom, de utána meg már a beosztást kell átirogatnom, és nagyon-nagyon-nagyon sokat segít szervezni ezeket a dolgokat, és ugye az az ötlet, hogy nem ablakokat nyitogatsz, hanem ide, ezekbe a tebekben nyitogatod a dolgaidat. Minden működik, az összes plugin, ami Google-el, vagy ami a Chrome-mal működik, az itt is működik, és észrevétlenül teljesen alapértelmezetként itt böngészek, ami igazából elég nagy váltás, így az sok év szafarizás, meg egyéb krómozás után, és aztán tényleg, amikor nem is tudom, hol pár nappal ezelőtt így kellett Safariban egy kicsit így, akkor úgy éreztem, hogy mint egy ilyen, tudod, ilyen őskorba visszalépsz, hogy így miért ott fönt van. De mennyire buta dolog, hogy ott fönt vannak, mikor széles kijelzőink vannak, és szélesen van helyünk, függőlegesen nincsen helyünk. Iszonyatosan jól be tud rendezni több tebet, úgyhogy már hogy ilyen multi-window dologban, hogy az egyik teb elfelezi a böngésző ablakot 2 vagy akár 3 nyitott ablak között, és remek az egész, úgyhogy csomó funkciót használom nagyon.
Nekem volt egy időszak, amikor beszéltünk is róla, és én is átváltottam erre az Arc böngészőre, aztán nekem így olyan problémáim voltak vele, hogy ugye én gyakran használok laptop plusz monitor kombinációt, és abban még így nem volt tökéletes az élmény, hogy több képernyőn, több példány, meg ezek a hova nyílik meg az ablak, hova nem nyílik meg, így kicsit kaotikus volt. De lehet, hogy megnézem, hogy hol tart ebben az évben.
És nagyon, ugye tényleg heti frissítések vannak, tehát hogy ami egy újraindítás, tehát nem több, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat lépett előre, egy csomó funkció tök jó bekerült. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem.
Ja. Ja. Aztán még így legutolsó kategóriának azt is beírtam, hogy nekem azért ebben tavalyi évben, 2024-ben nagyon fontos volt, hogy személyesen tudtam embereket találkozni. Ugye a húgommal megint, mint nem tudom, 10x éve folyamatosan a Primavera Sound Fesztiválra közösen mentünk, aztán ugye most volt az új élmény pár hónapja, hogy a fiammal Tájföldön Pattajában erre a Rolling Loud Fesztiválra mentünk közösen, de aztán ugye ott volt a nagy szülinapú buli, ahol veled is, Józsival, meg még egy csomó emberek közösen pár napot elszórakoztunk, és tényleg ezek után a ilyen szörnyű, covidos évek után milyen jó, hogy újra lehet így emberekkel találkozni, ünnepelni, és élményeket szerezni, úgyhogy remélem, hogy ebbe az évben is sokat tudok majd emberekkel találkozni, és emberekkel időt tölteni, akár fesztivál, akár egyéb kontextusban.
Igen, tényleg igen, igen.
Nagyon-nagyon fontos dolog volt nekem.
Hát a bankok 50, igen, az nekem abszolút az év highlightja, úgyhogy az szuper volt tényleg. Tehát az egészen pont nem olyan rég pörgettem vissza, és voltak ott a fotók, és akkor nem is bírta végig is pörgettem a telefonomban a fotókat. Mennyire király volt, igen.
Szóval jó kis év volt, én azt mondanám. Jó,
egyébként, jó. Egyébként igen. Egyébként. Sok szempontból nem, de egyébként mármint így a világban, úgy mondom. De szerintem azért így, most, hogy azért így áttekintettük így a gadget, film, tévé, játék, egyéb dolgok szempontjából azért, meg talán személyesen is azért nem panaszkodunk rettetesen.
Így van.
Na, hát,
van munkánk, van partnerünk. Munkánk.
Igen.
Vannak gadgetjeink, mi kell még?
Ennyi.
Akkor sziasztok!
Jó van, sziasztok, jók legyetek!